7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A felelős vezetésről, az egyház hitelességéről, a megújulás lelki feltételeiről és több intézményi döntésről is tanácskozott a Zsinat Balatonszászón. Az első ülésnapon a Magyarországi Református Egyház vezetői és zsinati tagjai egyszerre tekintettek vissza az elmúlt időszak döntéseire és előre azokra a kérdésekre, amelyeket már a következő zsinati ciklusnak kell továbbvinnie. A tanácskozás középpontjában az egyház társadalmi és lelki hitelessége, az intézmény fenntartás és az önfenntartás dilemmái, valamint a református jelképek védelme állt. Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke megnyitójában és beszámolójában az áhítathoz kapcsolódva pünkösd üzenetéből indult ki. József történetét idézve tette fel a kérdést, találunk-e olyan embert, akiben az Isten lelke van? A közegyházi választásokra készülve különösen is fontosnak nevezte, hogy az egyházban olyan vezetők szolgáljanak, akik nem önmagukat, hanem az Úr ügyét, a rájuk bízottak ügyét és az evangélium egyetemességét képviselik. A püspök szerint az egyház lényegi szolgálata minden területen pásztori lelkülettel végezhető. Hozzátette, nem felszínes megújulásra van szükség, hanem élő Krisztus hitből fakadó, a Szentlélek által munkált megújulásra. Az építő kritika, a féltő szeretettel megszólaló prófétai hang és a párbeszéd nélkülözhetetlen, de mindezeknél döntő kérdés marad, milyen lelkületből születik a megszólalás. Európai szinten az egyik legalacsonyabb lesz a korrupció Magyarországon a kormányzati ciklus végére, közölte Magyar Péter Bécsben. A miniszterelnök az osztrák kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, Magyarország elvégzi a házi feladatát a korrupció tekintetében. Azt tudja vállalni, hogy európai szinten az egyik legalacsonyabb lesz a kormányzati ciklusuk végére a korrupciós fenyegetettség, ígérte. Kiemelte, világossá tette a saját kormánya tagjai, a magyar képviselők és a TISZA tagjai számára is, hogy bárki, aki akár csak egy forint közpénzt elemel, az nem fog jól járni. Kitért arra is, nem csak Magyarországon probléma a korrupció és a politika összefonódása. A különadók sorsával kapcsolatos kérdésekre válaszolva többek között úgy nyilatkozott, a magyar költségvetés elég gyászos helyzetben van, 2026-ban nagyon magas lesz a hiány, ezért a kormány elsődleges célja új költségvetés elfogadása, amely számon kérhető, megbízható adatokon nyugszik, és el tudja indítani a gazdasági növekedést. Közép és hosszú távon természetesen beszélhetünk különböző adók átalakításáról, tette hozzá. A közös sajtótájékoztatón szintén kérdésre válaszolva Magyar Péter kezdeményezte a visegrádi négyek miniszterelnökeinek csúcs találkozóját június végére, a tanácskozást Budapesten tartanák. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. Diák kezdeményezés indult a Matthias Corvinus kollégium megőrzéséért, amelyet már több mint 600-an írtak alá, közölte Orbán Balázs, az MCC alapítvány kuratóriumi elnöke, fideszes országgyűlési képviselő a közösségi oldalon. Orbán Balázs, aki Orbán Viktor korábbi miniszterelnök politikai igazgatója volt és a Fidesz kampányát irányította a 2026-os választáson, azt írta, az elmúlt 30 évben az MCC Kárpát-medence szerte vált meghatározó oktatási és tehetséggondozó intézményé, és különböző programjain keresztül több mint 8000 diáknak biztosít térítésmentes fejlődési lehetőséget. Új vízfelületek létrehozását és arborétumok megőrzését, fejlesztését szolgáló határokon átívelő program indult a Mecsekerdő ZRT és horvát partnere részvételével. A két éven át zajló Interreg program révén több mint 17 hektárnyi új vízfelület jön létre a sellyei erdészet területére tervezett erdészeti tározó segítségével, így évi 140 ezer köbméter víz visszatartása válik lehetővé. Ennek eredményeként a környező erdők vízpótlását április és szeptember ember között akár többször is el lehet majd végezni. A projekt második pilléreként a térség meghatározó két arborétumának megúvására összpontosítanak, több mint 30 hektáron szolgálva a biológiai sokféleség megőrzését, közös cselekvési tervek kidolgozása és a vadkármérséklése révén. A szakemberek egyebek mellett légi felvételekkel mérik fel a növényzet egészségi állapotát, 7 új talajvíz megfigyelő kutat létesítenek, és 3 új meteorológiai állomást helyeznek ki.
Az időjárásról.
Pénteken általában napos időre lehet számítani, néhol kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat majd elő egy-egy jelentéktelen zápor. Többfelé erős lesz az északias irányú szél, a csúcshőmérséklet pénteken 23 és 28 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Vajon lesz-e még időm rád találni? Neked lesz-e még erőd várni rám? Mondd, meddig képes féltőn ránk vigyázni? Ami összetartott eddig bármi fájt, nincs olyan, aki nem tud elbukni, leszek, aki nem fog elfutni, ha nem lesz a szívemen lánc, talán újra élek. Kinevet az égbolt, meg lehet, és kitagadhatnak az emberek, én már más nem leszek. Kérlek, adj még erőt, megállítjuk most az időt, ez a végzetünk, hogy mindig a szívünk fogja legyünk. Fellángolunk, ma egy igazi érzést égni hagyunk, egy percig álmodozók maradunk. Tudom, nincs esély, hogy mindig megfeleljek, akkor sem remélek másik életet. Ha a világ dolgai újra megsebeznek, az nem lehet, hogy elveszítselek. Kinevet az égbolt, meg lehet, s kitagadhatnak az emberek, én már más nem leszek. Kérlek, adj még erőt, megállítjuk most az időt, ez a végzetünk, hogy mindig a szívünk fogja legyünk. Fellángolunk, ma egy igazi érzést égni hagyunk, egy percig álmodozók maradunk. Én el akarok menni a hegyeken túlra veled, elvakít a világ és a fénybe megcsalt a szemed. Szépnek látszik, míg játszik a képzeleted, félrevezet, mire észreveszed, az árát megfizeted. Csak egy perc, csak egy óra, csak egy hónap vagy egy élet, egy egész estés filmben ezek pillanatnyi képek. Mindegy, nekem már az is, hogy rólam mit beszélnek, túl vagyok már ezer völgyen, és ezek csak puszta tények. Ezer egyszer is se kell, majd újra visszatérek, fölösleges hazudom, hogy semmitől se félek. Lehet az, hogy vérbe sose érek, míg a szívem fogja leszek. Kérlek, adj még erőt, megállítjuk most az időt, ez a végzetünk, hogy mindig a szívünk fogja legyünk. Fellángolunk, majd igazi érzést égni hagyunk, egy percig álmodozók maradunk. Ha mégis felébredünk, és valóság next.
digitális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió kontinentális reggelét hallják. 2026. május 22-e péntek reggel van, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. A meteorológusok szerint napos idő várható a kevés fátyol és gomoly felhő mellett, elvétve zápor is előfordulhat. Az északi szél sokfelé megélénkül, a Tiszántúlon időnként meg is erősödik. Hajnalban zömmel 9 és 14 fok között alakult a hőmérséklet, ennél kissé hidegebb az északi völgyekben lehetett. Délután 22-27 fokra számíthatunk. De nézzük, mivel várjuk hallgatóinkat ebben az órában. Úgynevezett fitoplazma szemináriumot szervezett a Tokaj-Hegyalja Egyetem Sárospatakon. A rendezvény középpontjában a szőlészet egyik legaktuálisabb kihívása, az aranyszínű sárgaság és a fitoplazma fertőzések álltak. A kétnapos szakmai program során hazai és nemzetközi kutatók, szakemberek osztották meg legfrissebb kutatási eredményeiket, gyakorlati tapasztalataikat és innovatív megoldási javaslatokat. Összefoglalunk elején az egyik szervező, dr. Kovács Barnabást, a Tokaj-Hegyalja Egyetem Matthias Intézetének docensét hallják.
Egy brit előadónk, a keynote speaker, a plenáris előadónk, aki pedig a fitoplazmák működését a növényben fogja nagyon jól elmagyarázni nekünk, és szerintem ez egy borzasztó izgalmas előadás lesz ahhoz, pedig szükséges, hogy megértsük, hogy valójában a fitoplazmák, mert ez egy nagy csoport, ezek hogyan tudják, akár most, akár a későbbiekben más verzióik, hogyan tudják a növényünket átprogramozni, ez a szó konkrétan elhangzik, ahhoz, hogy mondjuk az ő rovar vektorukkal együtt még hatékonyabban tudják terjeszteni a kórokozót. Így aztán ez az egész előadás sorozat, ezek az előadások, ezek mindezt a megértést szolgálják, és azt a stratégiai építést teszik lehetővé, amit majd a végén elkerekasztva a beszélgetés keretében szeretnénk is majd itt az előadókat helyben, illetve Molnár Ákost a HNT részéről megkérni arra, hogy vonják le a konklúziókat. Lesz meg egyébként két magyarországi előadónk is, az Agrárminisztérium részéről itt lesz Gál Péter, és itt lesz a Debreceni Egyetem részéről egy kutató, aki meg a nanotechnológiának a detektálásban segítségnyújtását, illetve a lehetőségeinket fogja bemutatni.
Tartsanak velünk!
Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
Kedves hallgatóink, május 22-e van, Júlia és Rita nevenapja, de ma ünnepelnek Boáz, Bogárka, Emil, Julián, Julianna, Julianus, Renáta, Román, Romina, Ugocsa, Ugron és Juliet nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. 896-ban ezen a napon 6. István pápát megválasztják. 964-ben 5. Benedek pápát választják meg ezen a napon. 1502-ben Toledóban a kasztíliai gyűlés első Izabella kasztíliai királynő előterjesztésére Kasztília trónörökösévé nyilvánítja Izabella legidősebb élő lányát, a gyűlésen személyesen megjelenő aragóniai Johannát és férjét, Habsburg Fülöpöt, Izabella királynő és férje, második Ferdinánd aragóniai király jelenlétében. 1622-ben Mustafát másodszor is szultánná kiáltják ki. 1660-ban a budai pasa a Szászfenesi csatában megveri második Rákóczi György seregét. 1762-ben Svédország és Poroszország megköti a hamburgi békét. 1867. május 22-én Kossuth Lajos híres nyílt Kasszandra levelében tiltakozik a kiegyezés ellen, szerinte végzetes következményei lehetnek, ha Magyarország sorsát Ausztriához kötik. 1879-ben a 18. törvénycikk kötelezővé teszi a magyar nyelv tanítását minden népiskolában és tanítóképző intézetben. 1899. május 22-én hivatalosan is megnyílik a szegedi tűzoltó laktanya. 1972-ben Ceylon új alkotmányt fogad el, és felveszi a Sri Lanka nevet. 1989-ben elkezdődik a Kalipszó rádió adása hazánkban. 1993. május 22-én a hat kötelezettség elleni konferencia zajlik Budapesten, az előadók között van többek mellett Jancsó Miklós, Konrád György, Darvas Iván, Bródi János, Berényi Dénes és Merza József is. 2002-ben Prágában felavatják a kommunizmus áldozatainak emlékművét. 2009. május 22-én a Magyar Református Egyház alkotmányozó zsinata és hálaadó ünnepe kezdődik Debrecenben. 2011-ben Perczel András akadémikus, az ELTE szerves kémiai tanszéke professzora a 2011. évi Bolyai János alkotói díj kitüntetettje lesz, aki a díjazottak aranykönyvébe beírása szerint ősének vallja az 1811-ben született Perczel Mórt.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt felre, a pulzusomat mérte, míg én kérleltem őt, adj még időt. De a homokóra csak pereg tovább velünk egy életen, átfutottunk sok galaxison és csillagrendszeren, de bármennyit nézem az üstökös mezőt, csak őt látom őt. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Pedig volt közöttünk szimbiózis, barátságból szerelem, Duna parti séták, boldog hajó út a tengeren, csokoládé apcsók, mézes kalács, soká és elképzeltünk mindent, jó nagy esküvő lakodalom, három gyerek szaladgált a fejünkben az udvaron, esti matinék, közös hagyma pucolás, véget nem érő adás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Pontosan, hogy ott azon az éjszakán smaragdzöld íriszében tükörképem nézett rám, szólt a buszsofőr, kiszállás, végállomás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Vagyok szerinted majom, de kétség sem fér hozzá, hogy te egy kaméleon. Először ártatlan bárány felhő, majd jégeső. Most hatástalan mindenféle érzéstelenítés, a lelki fröccs nem működik, a vodka árt, a sörkevés. Az utcáról hallom, ahogy zokog egy gitár, későre jár. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. L'amour toujours, l'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours, l'amour toujours te vagy a végzetem.
Je
előttem.
Útra való. Egy társul szegődő gondolat.
Gyugyi csoda igaz története. Amikor Isten megteremtette a mennyet és a földet, az előbbit örök fénnyel, az utóbbit sárkányvonalakkal látta el. Hívják ezeket Szent György vonalaknak is, amelyek mellett Lej vonalak osonkodnak. Ezek a kijelölt egyenesek keresztbe kasul szelik a földet, és sok energiát hordoznak. Már most azért, aki ezeken a vonalakon jár kell, nagyon megnyugvást talál az ő életében. Így járt egy egész somogyi falu, akiknek egyszer csak kimérték egy rozsdamentes dróttal egészen pontosan, hogy van nekik is ilyen Szent György vonaluk, sőt ennél több is, egy vonal kereszteződésük, s fölötte a tömörfából faragott pad, amelyikre, ha valaki ráül, csodák történnek vele. Híre szaladt ennek a padnak. Hiteles források adták tovább csodatévő erejét, messzi földről indultak emberek, hogy végére járjanak orvos által gyógyíthatatlan betegségeiknek. Volt, aki köszvényét jött gyógyítani, mások az álmatlanságukat hűzték el energiájával. Derékfájással is sokan érkeztek, de sokan azzal is távoztak. Elindult egyszer egy bányász ember is. Sok szenet megmozgatott vájár évei alatt, derekát megropogtatta sokszor a szívlapát nyelén való tüsténkedés. S hogy öreg napjai eljöttek, szerényke jövedelméből vett 6 hamuba sült pogácsát, azért ennyit, mert bár 3 járt neki a mese szabályai szerint, ehhez tartva magát, asszonyát is maga mellé vette. Innen érthető hát a 2-szer annyi pogácsa. Elindultak hát Somogyország felé, hogy eljussanak a Gyugyi csodapadhoz. Mert rajtuk, szegény nyugdíjasokon, már csak az segíthet. Mentek, mendegéltek, s egyszer csak odaértek. Szép, napsütéses délután volt, az energiák csak úgy áradtak. Ezt onnan is lehetett látni, hogy a faluban élő emberek mind olyan fickósan jártak. Arcukról sütött a pirosság, az élet ragyogott a zöld mezők fölött, még a rigók füttye is hangosabb volt, mint máshol. Ez az a hely, gondolta a bányász ember, ahová vágytam egész életemben. Tiszta szerencse, hogy nyavajáim is vannak, különben sosem tudnám meg, hogy milyen is az a csodapad. Nem volt nehéz megtalálni az irányt, csak a temetőt kellett nézni, annak kerítése mellett futott végig az a bizonyos energiavonal. Azt követve igyekeztek felfele kettecskén asszonykájával, akit ugyancsak nem mostanában szakajtott le rózsabimbóként. Néztek fel a domnak, s mendegéltek erősen az energiavonal mentén. Mintha valami bokájába állt volna a bányász embernek, erősen űzte a vágy, hogy lerogyhasson a faragott alkotmányra. Majd akkor szeme lázasan pásztázta a temető bejáratát, mert annak előtte volt a pad. Ahogy messziről észrevette, mintha glória kerengett volna a pad fölött. Lábait nehezen vonszolta, nehogy elűzze a csoda erőt, asszonyát is szelítségre intette. Odaértek. Egyszerű kézalkott a padnak látszott. Megtapogatta, kemény volt. Aztán lassan ráereszkedett ő, s utána az asszony. Behunyta a szemét, és várta a csodát. Egyszer csak érezte, hogy virágos réten fut, ereje, mint a szökkenő csikóé, s előtte egy fodros szoknyás fiatal lány viháncolva hasít ösvényt a virágözönben. A fákon hangosan fütyült a rigó, a szél szerelem illatát hozta felé. A fény úgy hajolt le a földre, hogy út vezetett azon felfelé. A virágmező elmaradt lassan, s ő futott a fodros szoknya nyomában, csodálatos világosságban, egyre feljebb. És ekkor oldalában, mintha ütést érzett volna. Na, hogy vagy, apjuk? Ismerte fel felesége hangját. Mert hogy elszomdítottál. Mit érzel? El sem tudom mondani. Csak csodát láttam, s most bizsereg a talpam. Elmehetnénk a templomig. Nincs az messze, ott még nagyobb csodák történnek. Oda már nem, elég nekem az, ha lebírok menni innen a dombról. Hát így járt a bányász ember a csodapaddal, s titokban meg volt győződve, hogyha nem használ, hát legalább nem is árt az energia. Kivéve, ha azt sárga csekkent kell befizetni havonta, mert az szokott ártani a családi költségvetésnek. Ha az országot egyre több ilyen Szent György vonal szelte át, annyi, hogy már itt lett a legsűrűbb az egész világon. És mikor ennek híre terjedt a népek között, sokan keltek útra. Mentek az energiavonalak mentén. Műholdas hely meghatározóval és régi térképekkel, hogy keressék a meccés vonalakat. De ezeket már korábban felfedezték a papok, s minden energia meccés pontba templomot építettek, azért, hogyha valakinek nem lenne jó térképe, tudja, hogy hol van az energiák találkozása. Így lett, hogy a papok is várták a csodát, s az emberek is. Jó is van ebben az országban, hogy egyre többen várják a csodát, és hisznek benne. Igaz, hogy a meccés pontokba ritkábban jutnak el, de az energiavonalak mentén szorgalmatosan keresik a gyógyító csakrát. S még szerencse, hogy találni mindig valahol egy csodapadot.
Való. Egy társulszegődő gondolat.
Ha csak a vihar lenne, és előtte csend, jobban félnénk, vagy kevésbé tőle. Ha csak az eső esne, és vele a zaj nem, elbújnánk-e előle, vagy sem? Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled. Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled.
Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A felelős vezetésről, az egyház hitelességéről, a megújulás lelki feltételeiről és több intézményi döntésről is tanácskozott a Zsinat Balatonszászón. Az első ülésnapon a Magyarországi Református Egyház vezetői és zsinati tagjai egyszerre tekintettek vissza az elmúlt időszak döntéseire és előre azokra a kérdésekre, amelyeket már a következő zsinati ciklusnak kell továbbvinnie. A tanácskozás középpontjában az egyház társadalmi és lelki hitelessége, az intézményfenntartás és az önfenntartás dilemmái, valamint a református jelképek védelme állt. Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke megnyitójában és beszámolójában az áhítathoz kapcsolódva pünkösd üzenetéből indult ki. József történetét idézve tette fel a kérdést, találunk-e olyan embert, akiben az Isten lelke van? A közegyházi választásokra készülve különösen is fontosnak nevezte, hogy az egyházban olyan vezetők szolgáljanak, akik nem önmagukat, hanem az Úr ügyét, a rájuk bízottak ügyét és az evangélium egyetemességét képviselik. A püspök szerint az egyház lényegi szolgálata minden területen pásztori lelkülettel végezhető. Hozzátette, nem felszínes megújulásra van szükség, hanem élő Krisztus hitből fakadó, a Szentlélek által munkált megújulásra. Az építő kritika, a féltő szeretettel megszólaló prófétai hang és a párbeszéd nélkülözhetetlen, de mindezeknél döntő kérdés marad, milyen lelkületből születik a megszólalás. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja a Tisza kormány, ezt közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bunda Szabolcs többek között azt írta, a Tisza kormány álláspontja egyértelmű, nem fogjuk engedni, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermék veszélybe sodorja a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását. A magyar élelmiszer, a magyar termőföld és a magyar gazdálkodók védelme nemzeti érdek, tette hozzá. A miniszter közölte, az Agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Kifejtette, hogy a szükséges jogszabályok megalkotása folyamatban van, amelyek érintik többek között a szarvasmarhafélék húsát, a sertéshúst, a juh vagy kecskehúst, a baromfé élelmezési célra alkalmas húsát, zöldségeket és a gabonaféléket. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyjel, erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató kiemelte, a pünkösdi hétvégén rengetegen kelnek útra, és ehhez sokan a közösségi közlekedést választják. A MÁV csoport kiemelten készül erre az időszakra, a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik a férőhelyek számát. Az Intercity-ken mintegy 10%-kal több férőhelyet tudnak biztosítani, ahol pedig motorvonatokkal dolgoznak, több egységet állítanak szolgálatba. A kiemelt turisztikai és távolsági viszonylatokon hosszabb összeállítású, nagyobb kapacitású szerelvények közlekednek majd. Az utasokat arra kérik, hogy segítsék munkájukat azzal, hogy előre megváltják jegyeiket. Az elővételi információk birtokában a MÁV csoport valóban ott vetheti be a megerősített kapacitásokat, ahol azokra leginkább szükség lesz.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Szívem szeszi és útra visz egy nap. térképen mit mutat? Mindegy, a GPS mit beszél? Aki nem téved, az nem remél.
Az nem remél.
Az útszíli táblák csak jelzések. Nincs célom, nincs honnan elkések. Leülök órákra, percekre, rászoktam megint a versekre. Szívem szeszélyes útra visz. Egy nap itt, másnap máshol. Hol mosolygós, hol komisz. Vagy egyenes, vagy fordul bárhol. Szívem szeszélyes útra visz. Egy nap itt, másnap máshol. Hol mosolygós, hol komisz. Vagy egyenes, vagy fordul bárhol.
Fedezem fel a világon, kívül belül zűrzavar, nem jutunk haza egy hamar. Eltévedtem, de nem bánom, így fedezem fel a világon, kívül belül zűrzavar, nem jutunk haza egy hamar.
Kiderül útközben, hogy mennyit ér. Ha rám bízok, titkokat elhagyom.
Sírok is néha, de nem nagyon.
De nem nagyon, de nem nagyon leszek okosabb semmivel. Úgy érzem mégis, hogy menni kell. Félek, hogy egyszer majd megállok. Félek, hogy egyszer majd kiszállok. Szívem szeszélyes útra visz. Egy nap itt, másnap máshol. Hol mosolygós, hol komisz. Vagy fordul bárhol. Szívem szeszélyes útra visz. Egy nap itt, másnap máshol. Hol mosolygós, hol komisz. Vagy egyenes, vagy fordul bárhol.
Eltévedtem, de nem bánom. Így fedezem fel a világom. Kívül belül zűrzavar. Nem jutok haza egy hamar. Eltévedtem, de nem bánom.
Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.
De én láttam, hogy fel.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, úgynevezett fitoplazma szemináriumot szervezett a Tokaj-hegyalja Egyetem Sárospatakon. A rendezvény középpontjában a szőlészet egyik legaktuálisabb kihívása az aranyszínű sárgaság és a fitoplazma fertőzések álltak. A kétnapos szakmai program során hazai és nemzetközi kutatók, szakemberek osztották meg legfrissebb kutatási eredményeiket, gyakorlati tapasztalataikat és innovatív megoldási javaslataikat. Összefoglalunk elején az egyik szervezőt, dr. Kovács Barnabást, a Tokaj-hegyalja Egyetem Matthias Intézetének docensét hallják. A riporter Bódisz Attila.
Hát a cél az az volt, hogy ha összehozunk egy olyan rendezvényt, ami a véleményünk szerint egy hiánypótló abban a formában, hogy nemzetközi szaktekintélyeket hívtunk meg, hogy a fitoplazmának a működéséről, tehát ennek a kórokozónak a működéséről és a tágabb halmazról, tehát nem csak konkrétan a most pusztító aranyszínű sárgaságról, a fitoplazmának működéséről generálisan ismereteket kapjunk, illetve a kabócának az ökológiai igényeiről, működéséről, és így aztán összességében arról, hogy a szőlő növényt milyen veszélyek fenyegetik most és a jövőben, akkor az itt elhangzott előadásokat minél többen megismerhessék azok is, akik nem tudnak eljönni, akár Magyarországon, akár külföldön, így aztán a rendezvény párhuzamosan magyarul, angolul zajlik, és ennek a fordított és feliratokkal ellátott verzióját fel fogjuk tölteni később az internetre, és hogy elérhesse a szakmai közönség, akár kutatók, akár gazdálkodók szőlőtermesztésben foglalkozók.
Miért érzi feladatának egy egyetem, hogy ebben a szakmai kérdésben szerepet vállaljon ennek a, hát, hogy a megoldásában vagy a segítésében?
Mindenképpen feladatának érzi, szerintem Tökölhegy olyan mindenki, még aki nem is a szőlészborász ágazatban is van, együtt aggódik azért, hogy itt az ültetvények biztonságát egy kórokozó kártevő ne tudja, ugye nagyon sokszor hasonlítják a filoxérához hasonlóan mondjuk jelentős mértékben a gazdasági kárt is figyelembe véve jelentős mértékben pusztítani. Így aztán az egyetemnek, pedig ami egy ilyen tudásműhely, itt jelen van Sárospatakon és Tokahegy alján, az nem csak itt regionális, hanem országosan is feladatának érzi azt, hogyha egy ilyen rendezvény van, akkor az generálisan mindenki számára elérhető legyen, és egyébként is maguk az előadók is, akik erről beszélni fognak, olyan előremutató megoldásokat is fel fognak villantani, amik mondjuk a hosszabb távú stratégiai építéshez szükségesek. Például a fajták ellenálló képességének javítása, vagy mondjuk a rovarölőszeres kezelés, ami ugye az ökológiai értelembe vett legrosszabb megoldás, de most kényszerűen mégis a jelenlegi javaslat meg előírás, azzal szemben olyan megoldásaink legyenek, amik jóval környezettudatosabbak, és az ágazat egészének túlélését jobban biztosítják, és az előadók nagy örömünkre elfogadták a meghívásunkat, és online vagy személyesen csatlakoztak hozzánk.
Magyarországon és Tokaj-hegy alján időről időre fölmerült már ugye ennek a betegségnek a léte, és hát ennek a veszélyessége, de igazából egy-két éve került nagyon a figyelem középpontjában. Más országok előrébb tartanak, hiszen ott már régóta jelen van a betegség. Mely országokból hívtak előadókat, ahol már esetleg nagyobb a tapasztalat?
Olaszországban ugye az ágazat, mondhatjuk úgy, hogy zászlóhordozójaként, akár mennyiségi, akár minőségi szempontból veszük ők, a franciák mellett, akiket ugye elsőként így tudunk idézni, és az olaszoknál nagyon hasonló ökológiai adottságú borvidékek is vannak egyébként, így aztán Észak-Olaszországból lesz két előadónk is, illetve lesz Katalóniából az egyik legsikeresebb védekezési stratégiát, ez a régió tudta regionális szinten kezelni, és ezért elhívtuk onnan egy kutatót, és egy, ha úgy tetszik, az ottani névig, tehát a növényvédelmi védekezést koordináló országos hálózatnak egy tagját, hogy mondják el, hogy hogyan sikerült ez nekik, és hogy segítsenek nekünk is ezt a stratégiát megalkotni, ami itt helyben fontos lenne. Szerbiából is van egy előadónk, aki pedig arról fog beszélni, hogy a rezervoár növények, tehát az egyéb növények, amin túl képes élni a fitoplazma, azok között például a kabóca hogyan tudja és milyen hatékonysággal tudja mondjuk a szőlőre átvinni ezt a kórokozót. És van egy brit előadónk, a keynote speaker, a plenáris előadónk, aki pedig a fitoplazmák működését a növényben fogja nagyon jól elmagyarázni nekünk, és szerintem ez egy borzasztó izgalmas előadás lesz ahhoz, pedig szükséges, hogy megértsük, hogy valójában a fitoplazmák, mert ez egy nagy csoport, ezek hogyan tudják, akár most, akár a későbbiekben más verzióik, hogyan tudják a növényünket átprogramozni, ez a szó konkrétan elhangzik, ahhoz, hogy mondjuk az ő rovarvektorukkal együtt még hatékonyabban tudják terjeszteni a kórokozót. Így aztán ez az egész előadás sorozat, ezek az előadások, ezek mindezt a megértést szolgálják, és azt a stratégiai építést teszik lehetővé, amit majd a végén elkerakasztva a beszélgetés keretében szeretnénk is majd itt az előadókat helyben, illetve Molnár Ákost a HNT részéről megkérni arra, hogy vonják le a konklúziókat. Lesz meg egyébként két magyarországi előadónk is, az agrárminisztérium részéről itt lesz Gál Péter, és itt lesz a Debreceni Egyetem részéről egy kutató, aki meg a nanotechnológiának a detektálásban segítségnyújtását, illetve lehetőségeinket fogja bemutatni.
Egy picit már szólt róla, de hogyha valaki meghallgatja az előadást, egy átlagos szőlőtermelő, hogyan tudja hasznosítani azt a fajta tudást, amit itt hall, mire lehet ez jó az egyén számára? Tehát már ugye itt hallottuk, hogy az összefogás valójában itt a megoldás, de az egyén hogyan, mire tudja ezt használni?
A cél az az, hogy ez a konklúzió levonás az részben lesz egy ilyen közép-hosszú távú stratégiaalkotás, de azért is május lett időzítve arra a rendezvény, hogy ugye most van az a pillanat, amikor még mondhatjuk úgy, hogy a nulladik pillanatban vagyunk, hogyha vegetációs időszakot nézzük, amikor a védekezés, hogyha mindenki az itt hallottakat, meg egyébként más ágazati és ebben témakörben rendezett rendezvényeken figyel, akkor hallhatja azt, hogy milyen stratégia az, amit most mindenkinek alkalmazni a szükséges saját ültetvényen belül, illetve a szomszédaival konzultálva, és egyébként ezt regionálisan meg országosan hogyan csináljuk. A holnapi napon egyébként lesz egy gyakorlati rendezvénynap is, ami pedig a szolgálja, hogy kimenjünk, és entomológusokkal, tehát olyan ravartani szakemberekkel, itt az előadóink között ketten is vannak, akik megmutatják nekünk, hogy mit kell figyelni, hogyan lehet észrevenni a levélfonákjának a bócát, hol érdemes keresni, a módszertant megtanítják nekünk, tehát ez most végre egy olyan esemény lesz, ahol remélhetőleg tényleg a kézzelfoghatósága miatt egy ilyen nagyon látványos módon fogjuk tudni, és nagyon emlékezetes is, és a detektálás segítő módon fogjuk tudni megtanítani a gazdálkodókat, akik el tudnak jönni arra, hogy hogyan érdemes ezt a vizsgálatot végezni.
A fitoplazma betegség aktuális magyarországi helyzetképéről, a védekezés folyamatáról dr. Molnár Ákos, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa szőlészeti szekciójának vezetője adott tájékoztatást.
Azért időszerű ez a mostani tanácskozás és konferencia, mert most értünk el a vegetációba abban a pillanatban, ami kritikus, az első lárvák most kezdenek kelni. Ugye itt kapunk majd valószínűleg egy jó tudományos hátteret, meg gyakorlati hátteret, ami főleg fontos, hiszen tudatosítani kell a termelőkbe azt, hogy ezzel a problémával nem vagyunk egyedül, hanem evel egész Európa küzd, és ami a legfontosabb üzenet talán az lesz, remélem, hogy az lesz, hogy ezzel a betegséggel együtt lehet élni, csak egy teljesen más védekezés is stratégiát kíván meg, aminek a kulcsszava a fegyelem és az összefogás. És most ott tartunk pillanatnyilag, hogy a növényvédelmi hatósággal folyamatosan dolgozunk, a károsító monitoring rendszeren jelennek meg már a lárva észlelések, és ez alapján majd a megyei kormányhivatalok fogják elrendelni a kötelező védekezést. Nekünk a Hegyközségek Nemzeti Tanácsával, illetve a hegyközségeken az a feladatunk, hogy ezt minél szélesebb körbe, ezt a kötelezettséget szétkürtöljük, és ellenőrizzük azt, hogy ezeknek a kötelezettségeknek eleget tesznek el a gazdák. Pillanatnyilag ez a legfontosabb dolog, és a másik dolog, amiben a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának komoly feladata van, az az elhanyagolt ültetvények felszámolása. Ebben, ami borvidéki, hegyközségi feladat, abban szerintem elég jól haladunk. A hegybíró munkatársak nagyon nagy számú ültetvényt mértek, följegyzőkönyveztek le. Amit problémának látok az, hogy ezeknek a területeknek elenyészően kis hányad az, ami hegyközségi hatáskörbe tartozik, a többi az kormányhivatali hatáskörbe tartozna. Itt van egy olyan óriási feladat, amit nem tudom, hogy a kormányhivatalok meg tudnak-e oldani. Ebben mindenképpen együttműködés és együtt gondolkozásra lesz szükség, hogy a párhuzamosságokat kiszűrve minél hamarabb és minél hathatósabban tudjunk előrelépni.
Mi a tapasztalatuk, hogy a szőlőtermelők megértették-e, hogy mennyire súlyos ez a kérdés, hogy mennyire oda kell tenni maguk annak érdekében, hogy ebből ne legyen nagyobb probléma.
Nagyon vegyes a kép. A professzionális szőlőtermelők tisztában vannak a feladattal és a probléma súlyával, viszont ha húzhatok Covid analógiákat, sajnos itt is van egy olyan termelői réteg, akihez akihez ez a tudás nem jut el, aki erre a tudásra esetleg nem is kíváncsi, ne adj Isten, félve mondom, még a betegség létezését is tagadja. Itt nekünk az a feladatunk, hogy a kicsit túlzottan erőszakosan is, de folyamatosan ebben az információval bombázzuk a termelőket, hogy minél szélesebb körbe jöjjenek rá arra az előbb említett két feladatra, ami az összefogást és a fegyelmet, a következetességet.
Kedves hallgatóink, úgynevezett fitoplazma szemináriumot szervezett a Tokaj-Hegyalja Egyetem Sárospatakon. Az eseményről hallották Bódisz Attila összefoglalóját.
Van az úgy, hogy az idő nem elég, de az életettől szép, ha nagy a kép. Egy utazás az élet, semmi más. Egyszer csak vége, és nincs tovább. De akkor miért is adnám fel? Futok tovább, s nem érdekel. Ha utam végül a célba ér, érezzem, hogy én nem volt miért. Hát értsd meg! Szakadtól az élet, egy rohanás az álmaink után. Ne hozz vissza, kérlek, ha vele tartasz hosszú. Nem a cél a fontos, csak az út. Elvisz az égig, szaladj, ha tudsz. Az idő nem számít nekem, futok tovább, s nem érdekel. A utam végül a célba ér, érezzem, én nem volt miért. Hát térts meg, szakadtól az élet, egy rohanás az álmaink után. Ne hozz vissza, kérlek, ha vele tartasz, hosszú lesz a táv. Szabadul a lélek, éljünk úgy, hogy égi ér a vágy, s mindenben az utolsó talán. Vár a szabad világ, néha fejjel a falnak szaladunk, változás csak ennyit akarunk. Van az út, hogy az idő végül nem elég, de az élet ettől szép, ha nagy a tér. Mondj valami újat, mondj valami más, mondd, mit hoz a holnap, kell a változás. Kérlek, ha vele tartasz, hosszú lesz a táv. Szabadul a lélek, éljünk úgy, hogy égi ér a vágy, s mindenben az utolsó talán. Vár a szabad világ, néha fejjel a falnak szaladunk, változás csak ennyit akarunk. Van az út, hogy az idő végül nem elég, de az életettől szép a nagy a tér.
Kedves hallgatóink, ennyi fért a kontinentális reggeli első órájába. Pár perc múlva híreket hallhatnak, majd pedig folytatjuk műsorunkat. Tartsanak velünk továbbra is!
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Sugár, gyere már, úgy várlak, de kár, hogy az éjjel hármat csak az imént léptük át. De kibírom már álom nélkül ezt a pár órát.
Levegő, téged miért is hívlak, tudom, érzem miért.
több kell belőled. Mutasd hát a megújító csodás erődet.
A négy fal közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem. Nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben.
Holdvilág, fényed szűrtem, látom.
Megint nem talál az álom. Meddig bírom én?
A hajnal ismét itt van, kopog az ablak üvegén.
A négy fal közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem. Nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben. Közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem. Nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben. Csak követném a szivárványt az esőben.